hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál továbbra is Kutasi Judit. A hétvégi menetrend következő egy órájában egy motoros túra élménybeszámolót hallhatnak. Érintjük egy kicsit Szerbiát, Tájföldet és Iránt, de Norvégiát sem fogjuk kihagyni. Huza Sándor interjúja következik.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
A most következő közös élménybeszámolóval egy restanciámat szeretném pótolni, aztán, mert az élet úgy hozta, még hozzácsapunk majd egy másikat is. Február végén, március elején részt vettem egy tájföldi motoros túrán. Igen, történt ez akkor, amikor már dúlt a vírus, de még szabadon lehetett utazni. Mondhatni, az utolsó pillanatban motoroztunk Tájföld déli részén 12 napot. Nagyszerű, ideális körülmények között, egzotikus délkelet-ázsiai tájakon, a táj nyárban, ez jelentette az, hogy szinte állandóan 30 fok fölötti volt a hőmérséklet, megspékelve persze mindezt nagy-nagy gasztro élményekkel. A túravezetőnk Zsivkovics Zoltán Zsifi volt, vele elevenítjük fel a történeteket. Az az előrevetített másik beszámoló teljesen friss, Szerbiáról szól, mert hogy az első adandó alkalommal már elmentetek oda egy túrára, de erről majd egy picit később, most jöjjön Tájföld, sőt, még előtte te. Mióta vezetsz túrákat? Hova és mi jellemzi ezeket a túrákat?
15 éve minden évben több és több túrát tudok csinálni. 4 földrészre, tehát ez Európa, Ázsia, Amerika, Afrika. Nagyjából egy ilyen 50-60 ország van a repertoárban.
Milyen típusú motorokkal mentek ilyenkor ezekre a túrákra?
Alapvetően vegyes a felhozatal, de leginkább ugye a most divatos túraendúrók, ezek a kicsit ilyen összvérek, tehát kicsit jobban bírják a rosszabb utakat, magasabbak, kényelmesebben ül rajta az ember, viszonylag nagy hatótávolságúak, de természetesen azért időnként beszalad egy chopperes vagy egy túramotoros, esetleg egy sportmotoros, de ez most már egyre ritkább.
Hát igen, ezek azok a túraendúrók, amik mondjuk nem érnek meg akkor, amikor egy murvás talajon kell előre menni sokat.
Igen, a motor nem ijed meg, a gazdája annál inkább.
Igen, de hát azért alapvetően ezekre a túrákra már olyanok mennek el, akiknek a fenek alatt már azért több 10 000 kilométer is lehet, nem?
Ez nem feltétlenül van így, de természetesen vannak olyan túrák, ahol tudjuk, hogy el fogjuk hagyni az aszfaltot, és jönnek ezek a murvás, adott esetben még nehezebb terepek. Erre azért külön válogatjuk a résztvevőket, sőt, van olyan túránk, ahol enduros tréning is szerepel a felkészítésben, tehát csak az jöhet el egy túrára, aki ezen a tréningen részt vesz.
Ugye említetted, hogy már 4 földrészen motoroztatok. Melyek a szíved csücskei?
Hát igazából ugye mindegyik, ahol jártam, és mindegyik, ahova holnap fogok menni, mert mindig az a legjobb, ahol az ember éppen van. Például egy Norvégia az nagyjából überelhetetlen. Élményekben Marokkó egy nagyon különleges ország, ott a sokszínűség és az emberek mássága nem olyan formán. Tájföldet nagyon szeretem, oda most már sokatszor megyünk vissza. Most idén voltunk Sri Lankán évelején, ami nagyon nagy kedvenc lesz, ezt már most látom. És a legkülönlegesebb ország az talán Irán, ahova mindenki azt mondja, hogy ott oda nem szabad menni, mert ott kiontják az ember vérét, és ellopják, és ez egy iszonyatos nagy meglepetés volt számunkra. Az egyik legjobb hely volt, ahol valaha jártam.
De hát valószínű, mondjuk még maradjunk akkor egy szó elejéig Iránban, azért ott meg kellett szervezni azokat a biztonsági tényezőket, amik kellettek ahhoz, hogy biztonságban menjen a túra?
Nincs ilyen. Átmész a határon, és gyönyörű szépen motorozol. Egy kicsit nehezebb átjutni a határon, bármilyen járművet bejutatni egy ilyen országba, az egy kicsit nehezebb. De onnantól kezdve, ahogy a belépésen túl voltunk, onnantól kezdve, mint kés a vajon, mindenhol bájosak voltak, segítettek, felajánlották, hogy lakjunk náluk.
Ugye elég szélsőséges a kép, ha mondjuk az egyik oldalra Iránt tesszük, a másik oldalra pedig, mint a szíved csücskét, Norvégiát tetted. Mondjuk Norvégia az az ország, ahova egy motoros első körben bizonyára nem gondolja, hogy el kellene mennie. Ennek ellenére miért kell elmennie egy motorosnak egyszer is Norvégiába?
Norvégia az az ország, amire azt lehet mondani, hogy a legszebb. Norvégiának a nyugati partja, a fjordok, azt nem lehet Egyszer egy barátomat elkalauzoltam, segítettem nekik oda eljutni, és amikor jöttek lefelé a Nordkapról, akkor fölhívott, és azt mondta, hogy igazad van, ezt nem lehet elmesélni, ezt látni kell.
Norvégiának megvan az az előnye, hogy ott van a Nordkap, amelyik minden motoros számára egyszer teljesítendő feladat. Sok motoros jár a Nordkapra?
Sokan járnak, de egyébként nagyon sokan meg nem is mennek el oda, mert azért a sarkörön túl, hát azért közel 5-600 kilométer a magától az északi fogtól, ott azért meglehetősen hideg van. Ez azt jelenti, hogy júliusban 2-3-5 fok, ez egy teljesen normális dolog, nagyon sokan nem szeretnek fázni, sokan kihagyják, akik arra motoroznak.
Másként kell fölkészíteni egy motort, amikor norvég túrára indul, vagy mondjuk egy iráni túrára indul? Még egy pillanatra ugorjunk vissza Iránba. Akkor ugye említetted, hogy egy picit nehezen megy a határon való bejutás. Itt a motort ellenőrzik? Nagyon? Hogy honnan van?
Nagyon sok olyan ország van, ilyen például India, nagyon sok afrikai ország, ahova kell egy úgynevezett, úgy hívják, hogy carnet de passage. Ez egy vámkaució tulajdonképpen, tehát ők azt előzik meg ezzel, hogy te ott bemész és eladd a motort. Vagy ha itt teszel, akkor vámot kell fizetni. És ugye, hogy ezt ne lehessen kikerülni, egy vám kauciót kell lefizetni, és akkor minden további nélkül be lehet jutni. Iránba viszont enélkül is be lehet menni, egy kicsit kacifántos, tehát egy 8-10 órás procedúra határátlépés, de meg lehet úszni ezt a vám kauciót, ami mondjuk konkrétan Iránban 4-szeres pénz, tehát az azt jelenti, hogy a motor értékének a 60%-át le kell tenni biztosítékként, amit majd akkor kapsz vissza, amikor visszaérkeztél, és ezt a papírt, amit lepecsételtek a belépéskor, a kilépéskor is, akkor leadod, és visszakapod a pénzt.
Ez talán azt is jelenti, hogy ugyanott kell kijönni az országból, mint ahol bementél?
Nem. Ennek nincs. Annak nincs jelentősége, ki kell jönni az országból.
Gondolom az iráni túrátok az nem egy napig tartott, tehát ott azért kellett aludni több helyen is, meg kellett étkezni. Ezeket hogyan szervezted meg?
Ezek adhok jelleggel működnek. Nagyjából megvannak a napi etapok, hogy körülbelül honnan, hova kell eljutni. Például Teheránba meghívott minket egy fiú magához, nála aludtunk, úgy volt, hogy reggelen indulunk Teheránból, és elhagyjuk a várost. Ehhez képest még este 6-kor még ott voltunk, mert annyira jól éreztük magunkat, egyszerűen nem tudtunk elindulni időbe, tehát felülírja az élet a mi tervezésünket, de minden van Iránba, aminek lennie kell. Bármennyi szállás, bárhol tudsz enni. Teljesen olyan, mint Európa. Csak irániak lakják.
Igen, és mi ezt nagyon nehezen hisszük el itthonról, akik nem jártunk Iránban.
Ez nekünk is óriási meglepetés volt. Tükörsima aszfalt van. Nagyon sokan kérdezték például, hogy mit gondolunk róluk, és mondtuk tök őszintén, hogy fantasztikus emberek, jó fejek, barátságosak, és ők ennek nagyon örültek, és hangot adtak annak, hogy örülnek, hogy nem terroristának gondoljuk őket.
Milyen motorral mész ezeken a túrákon?
Most a legújabb Honda Africa Twin-nel, az 1100-assal rovom az utakat.
Ha jól emlékszem, akkor 5 évvel ezelőtt jártál először Thaiföldön, aztán ugye együtt voltunk egy túrán most február végén, március elején. Mennyiben volt más ez a mostani Thai túra, mint amit 5 évvel ezelőtt tettél? Érzésben, gondolatokban, vagy hozott-e vissza olyan emlékeket, amik mindig ott vannak Thaiföldön?
Thaiföldön, amit én nagyon élvezek mindig, az a baloldali közlekedés, tehát az zseniális, én imádom. Élvezem, hogy nagyon meleg van, jó idő van, és gyakorlatilag nagyon-nagyon ritkán esik az eső abban az időszakban, amikor szoktunk menni. Én azt gondolom, hogy minden túra más és más. Leginkább a résztvevők tudják ezt mássá tenni. Az, ahogy a túratársak hozzáállnak, és ahogy ők élvezik ezt az egész milliót, attól tud más és más lenni mindig egy túra.
Thaiföld is az a motoros cél, ami nem első körben jön föl az ember fejébe, hogy gyorsan el kell elemenni Thaiföldre. Mik azok a sztereotípiák, amiket úgy el kell oszlatni akkor, amikor valakit tán arról kell meggyőzni, hogy gyere el Thaiföldre, nem fogod megbánni?
Szerintem az első és legnagyobb probléma az emberek fejében az az étkezés. Ezt te megtapasztaltad, hogy Thaiföldön a legtisztább, legfrissebb ebéd, vacsora, bármi van, ott minden friss. Tehát azt a halat, amit délbe eszünk, azt valószínűleg reggel vagy délelőtt fogták. Ugyanez érvényes a vacsorára, bármire. Tehát ez az első és legfontosabb, hogy mindenki azt hiszi, hogy Thaiföld borzasztó, koszos és nem élhető világ. És ez pont nem igaz.
Ez teljes mértékben így van, de hát ugye a mi európai normáinkhoz képest azért mégiscsak máshogy pezseg az élet Thaiföldön, és ez valóban, aki egyébként nem motorozni, hanem csak úgy elmegy Thaiföldre nyaralni egy vagy két hétre, az ugyanúgy érzi, és ugyanúgy mindenkibe benne van a vágy, hogy elmenjen egy piacra, enni egy jót, vagy megálljon az útszélén egy kis fa bódénál, és ott egyen egy jót, igyon egy jó gyümölcsszörpöt, egyen egy fantasztikus fagylaltot, vagy hát ugye ott vannak a tenger gyümölcsei, amit bármelyik pillanatban bárhol el tudnak készíteni. Természetesen fölugrik az emlékeimben az a kép, amikor valóban az útszélén megálltunk egy kis fabódénál, és egy olyan 70 év körüli nagymama fogadott minket. Nem nagyon volt bizalomgerjesztő az a kirakat, amit ott láttunk, de meggyőztük magunkat is, miután éhesek voltunk, hogy azért itt kellene elnünk egy nagyon jót. Aztán lassan oda sereglettek az unokái köré, ha jól emlékszem, talán 5 vagy 6 is voltak, és egy fantasztikus ebédet kaptunk tőlük, frisset, üdét, halat, rákot, rizst, ami az ember úgy elképzel, hogy Thaiföldön ez mindenképpen egy alapmenü lehet, és ezek lépten nyomon így vannak Thaiföldön.
Viszonylag kevés pénzt kellett neki ezért adni, tehát nem kellett olyan csúnyán a zsebünkbe nyúlni, mint akár bárhol Európában egy ilyen halas menüért, amiért itt elég komoly pénzeket elkérnek, és nem is biztos, hogy olyan jól el tudják készíteni.
Iránról említetted, hogy fantasztikus aszfalt csíkon lehetett motorozni. Az én állam is leesett, amikor a thaiföldi túrán mentünk az aszfalt csíkokon, mert ez megint csak egy olyan sztereotípia, hogy nem gondolnánk, aggalmatlan, jó minőségű útfelületek vannak Thaiföldön.
Én azt gondolom egyébként, hogy Thaiföldet ilyen nagyon szegény országnak képzeli az, aki nem volt ott. Ehhez képest Thaiföld én szerintem nem szegény. Ők elég jól használják fel az ő adóforintjaikat, vagy amiből gazdálkodnak, és igen komoly infrastruktúrális fejlesztéseket csinálnak. Thaiföldön hihetetlen kaliberű plázák vannak nem csak a nagyvárosokban, de a kisebb városokban is, ahol már néhány ezer ember van, és ott mindent meg lehet venni, amit Európában, csak legfeljebb olcsóbban.
Igen, hát egy ilyen thaiföldi túrának az egyik fő hívószava az, hogy lehet a dzsungelbe motorozni. Amikor az ember ezt úgy kimondja, hogy motorozunk a dzsungelbe, akkor el tudjuk képzelni, hogy körülbelül gödrös, hepehupás, földes úton megyünk. Nem. Thaiföldön gyönyörű és fantasztikusan jó minőségű aszfalton megyünk úgy, hogy a kanyarok külön még egy ilyen csúszásgátló piros anyaggal is be vannak borítva, tehát olyan biztonságban tud motorozni az ember, hogy itthon ezt el sem tudom képzelni, hogy hol lehet ilyet tapasztalni.
Rengeteg motoros van, valószínűleg abból a közel 70 millió emberből a 80%-a az motorral közlekedik, vagy motorral is közlekedik, és ők erre különös figyelmet fordítanak, hogy azért nem baj, hogyha nem kell minden nap valakit bevinni a kórházba, vagy többet belőlük. Tehát azért a turizmus is óriási nagy dolog ott, persze nem most sajnos, de egyébként rengeteg turista van.
Egy-egy ilyen túra azért nem robogóval teljesíthető, mert sokkal nagyobb etapokat kell megtenni. Ugye mi is azért már nagyobb motorokkal mentünk, de egyáltalán nincs szükség egy thaiföldi túramotorozáskor nagyon nagy és mondjuk túra endurónak nevezett motort használni, jól gondolom, vagy jól láttam?
Itt most tudok válaszolni az korábbi kérdésedre, hogy mi volt a különbség az első és mondjuk a mostani túra között. Az első túrán beengedtük a túra résztvevőket a kölcsönzőbe, és azt, mint a cukorkabotba, hogy itt van, választatok motort magatoknak, mindenki, amilyet akar. Például olyan motort választott magának két résztvevő is, amit ez a szívesen kipróbálnék. És hiába mondtam nekik, hogy srácok, ez oké, hogy kipróbálod, de ezt nem 2 nap múlva hozod vissza, hanem 3000 kilométert el fogsz vele menni. Ezt így gondol végig. Nem, ő kipróbálja. Természetesen az 5. napon már mindegyiknek folyt a könnye, hogy nem jó választott, de hát onnan már nem volt visszaút. És ez már ugye a mostani túrán nem történt meg, hiszen volt egy tólig választási lehetőség ugye a számotokra, és én azt gondolom, hogy senkinek nem volt semmilyen fájdalmas, se lelkileg, se fizikailag.
Thaiföldre az ideális időpont, hiszen mi is akkor mentünk, ez a február-március eleje, talán március közepén vagy március végén már nem nagyon érdemes menni, és hát ugye a mi esetünkben most 2020-ban az volt a különlegessége ennek a túrának, Thaiföld szempontjából, hogy már nem voltak kínai turisták, hiszen az indulásunk előtt talán egy héttel olvastam azt a hírt, hogy 5000 Thai guide maradt munkanélkül, mert hogy a kínai turisták akkor már nem léphettek be Tájföldre, és azért ezt lehetett látni, ezt a picit kevesebb tömeget, amelyik ellepte ilyenkor a főszezonban Tájföldet?
Hát ez abszolút. Tehát ez a városi közlekedésnél mi sokkal többet napoztunk volna a lámpáknál, illetve amikor ugye elmentünk egy csónak kirándulásra, és azt mondták, hogy bökjünk rá, hogy melyik csónakba szeretnénk ülni, és mikor akarunk, és mi mondunk meg mindent. Ez normális esetben ez nem így van, így azt mondják, hogy jó, akkor hát ha tegnap nem foglaltál csónakot, akkor holnap után gyere vissza, mert akkor lesz rá a legközelebb szabad csónak. Nagyon-nagyon látszódott az éttermekben is, mindenhol volt bőven hely.
Nagyot füllentenénk, ha azt mondanánk, hogy egész Tájföldet bemutoroztuk, mert az egész országot azért nem lehetne 12 nap alatt bemutorozni. A mi túránk az konkrétan a déli részre, Phuket és Koh Samui közötti sávra korlátozódott. Miért ezt választottad?
Tájföld is egy függőlegesen nagyon hosszú ország. Nem csak Phuket és Samui között motoroztunk, mert ugye lementünk a maláj határig, majdnem. Innen a következő lépés az Bangkok. Bangkok és Phuket között nincs semmi. Phuket az az egyik legszebb része Tájföldnek, én azt gondolom. Onnan kiindulva, ami Tájföldön létezik, az nagyjából mindent befoglaltunk a túra alatt. Tehát itt ezen a része mindenből van. Dzsungelből, fantasztikus tengerpartból, sziklából, és a másik, hogy Bangkok az motorozhatatlan.
Jó, hát persze az is cél volt, hogy a tengerbe fürödjünk, meg a tengerparton lófráljunk, és hát ugye a két sziget, Phuket és Koh Samui erre tökéletesen alkalmat adott, mert hiszen azért a nyár kellős közepén voltunk Tájföldön ebben az időségben.
Hát volt, amikor 38 fok volt, úgyhogy nem fáztunk, ez biztos. De hát ezért mentünk.
Még egy gondolatot a beszélgetésünk első részének a végére. A szállások azok milyen kalibert ütöttek meg? Mert itt megint azt gondolom, hogy némi nemű sztereotípiát el kell, hogy oszlassunk, ha Tájföldre megyünk. Mert mást gondolunk és mást tapasztalunk.
A felső kategóriás szállások azok ugyanolyanok, mint bárhol a világon. Tehát medence, wellness, étterem. És ezek nem is olyan nagyon olcsók, tehát ezek nem sokkal olcsóbbak, mint mondjuk Európában, vagy bárhol a világon.
Meg hát ezeket tapasztaljuk akkor, amikor elmegyünk csak nyaralni mondjuk egy vagy két hétre Tájföldre, hiszen akkor is egy ilyen nagyon jó minőségű kvázi luxus szállodába lakunk.
Ugye mindig vannak azért olyanok, akik azt mondják, hogy hú, hát Tájföldön lehet ennél sokkal olcsóbban is lakni. Természetesen van rengeteg olyan ilyen kis motel, meg hostel, meg hasonló, de én azt gondolom, ha az ember kifizet a repülőjegyére egy viszonylag vaskos összeget, akkor már nem biztos, hogy egy 1500 forintos szálláson szeretnék aludni. Szeretném azt a kényelmet, azt a kiszolgálást megkapni erre a nyaralásra.
Hamarosan innen folytatjuk a motoros élménybeszámolót Buzas Sándorral és Zsivkovics Zoltánnal, itt a hétvégi menetrendben, persze csak a legfrissebb hírek után.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.